Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Isten áldja meg ünneplésünket, ráfigyelésünket. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Énekeljük el a 315. dicséretünk első két versét.
Krisztus Urunknak áldott születésén angyali verset mondjunk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezeiben régen zengettek éppen. A magasságban dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek és nemzetségnek.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint írva található János evangéliuma első fejezetében, az első 13 versben.
Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy Istentől küldött ember, akinek János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek. Eddig szólt Istenünk írott igéje, most pedig gyertek, feleljünk Istenünk szavára imádságban. Istenünk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket igéd köré. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te igéd nem elvont fogalom, hanem az első karácsony óta egy megtestesült testélet személy, a te fiad. Köszönjük, hogy nem apró cseprő ajándékokat adsz nekünk, hanem látod a legnagyobb szükségünket, és azt akarod orvosolni. Istenünk, téged csodálunk, áldunk és magasztalunk bölcsességedért, hatalmadért, mely mindenre kiterjed, hosszú tűrésedért, amiből nap mint nap élhetünk. Köszönjük, Urunk, ha az életünk már tud bizonyságot tenni rólad, szeretetedről és a te világosságodról. És kérjük bocsánatodat a sok bölcstelenségünkért, szeretetlenségünkért, gőgünkért, dicsőségvágyunkért, mindenért, amivel eltakartunk téged mások szeme elől. Köszönjük, Urunk, ha már befogadhattunk, köszönjük a hitet benned, hogy bízhatunk benned, Uram Jézus. Add, hogy mindig így legyen, és add, hogy soha vissza ne éljünk az Isten fiúság hatalmával. Édesatyánk, a te igéd igazság, oldj fel, küldj el minket általa, hadd élhessük a te szentjeid boldog és engedelmes életét. Krisztusért kérünk. Ámen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden hamisságtól. Istenünk igéjének hallgatására készülve énekeljük a 301. dicséretünk első versét.
Új világosság jelenik, ó, tíven és csendesedik, Isten igéje jelenik, újonnan nékünk adatik.
Az az ige, amit Isten szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről János evangéliuma első fejezetében. Az egészből szeretném hirdetni az Isten igéjét, de kiemelem most belőle a 12. verset. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Kedves testvéreim, egy ilyen kis lapocska keringett az interneten, ez volt ráírva, hogy az első karácsony meglehetősen egyszerű volt, nem lesz gond, hogyha a tied is az lesz. Hiszen az idei karácsony más, mint a többi. Nem volt benne nagy vásárlás, kimaradt az utazás, kimaradt a wellnessezés, a nagy karácsony, de talán nem is baj. Hiszen ettől a karácsony még nem marad el, hanem karácsony, sőt, lehet, hogy így lesz igazán azzá. Hiszen nem is ezekről szól. Ez a néhány igevers János evangéliuma elején rendkívüli tömörséggel mondja el a karácsony lényegét. Ez János evangéliumának a nyitánya, ami azután felvonultatja a következendőket, amikről majd beszél az evangéliuma. Máté és Lukács, ők leírják az eseményeket, hogy Mária, József hogyan élték meg ezt a csodát. Gábriel angyal hova megy, milyen üzenettel. Csillag, pásztorok, bölcsek jönnek-mennek. Be lehet őket helyezni térbe és időbe. Azonban János csak Jézus Krisztusról beszél, az Isten egyszülött fiáról, az új teremtésről, az örök ige testté lételéről, és ő benne kapott ajándékokról. János az evangélisták között a teológus, aki kitűnik azzal, hogy ilyen szépen, tömören beszél az isteni titok lényegéről. Ezért is lett Jánosnak az egyházi szimbolikája a magasra szárnyaló sas. Augustinus egyházatya mondja róla, hogy magasabbra repül, mint a sas. Föléje emelkedett a föld sötétségének, és erős szemekkel szemlélte az igazság világosságát. Vagy Reményik Sándor olyan szépen fogalmazza ezt meg János evangéliuma című versében, de János messze áll és egyedül, nem tud gyermekről, és nem tud anyáról, nem születésről, nem fogantatásról, csillag, csecsemő, angyalokkara, jászol, jászolszag, József, Mária, rongy és pólya, királyok, pásztorok, induló, végtelen karácsonyok nem érdeklik, vagy mint rostán a szem, kihull az ő külön történetéből, kihull mindez és mindez idegen, apró, földízű, emberi dolog, nagyobb, nagyobb, ó, nagyobb a titok. Olyan jó lenne nekünk is most így ünnepelni a titkot, a karácsony lényegét, erre figyelni, nem elveszni, nem megakadni emberin, hanem eljutni a világosságig, hogy mi is befogadjuk, megnyíljon szívünk előtte, és gyermekeivé legyünk. Nézzük meg most először, mit mond János, kicsoda az, aki születik, érkezik hozzánk, majd azt, hogy hogyan fogadjuk az ő érkezését. Kicsoda az érkező? Erről nagyon határozottan beszél János evangélista, Jézus a középpont, az élet koordináta rendszerében. Nem egy kisgyermek a jászolban, akiről gondoskodni kell, hanem az Úr Jézus Krisztus. János szinte kitágítja a horizontot el egészen a kezdetekig, ugye ezzel kezdődött a föld teremtése, ezt mondja el a Biblia első verse is, kezdetben teremtette Isten és az eget és a földet, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Nem lett az ige, hanem mindig is volt. A világ még csak nem is volt, csak Isten gondolatában, de Jézus Krisztus már volt, sőt, ő által lett minden, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Mi is általa vagyunk. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ezt így jelenti ki maga Jézus Krisztus az ő népének. Tehát Jézus maga az öröktől fogva való Isten, az ő egyszülött fia, aki egylényegű az atyával, a Szent Háromság Isten második személye. Nem teremtmény, hanem teremtő. Nem csupán erő, hatalom, hanem személy. Ő az élet és a világosság. Az élet és a világosság pedig összetartoznak. Jánosnál ezek ismétlődő fogalmak, hiszen ő a görögöknek írta az evangéliumát. Az ember számára ez a földi élet a minden, de itt az örök élet titkáról van szó. Aki a fiú, azé az élet. Akiben pedig nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. A világosság pedig az a fény, amiben el tudjuk dönteni valamiről, hogy mi is valójában. Igaz vagy jó? Hamis vagy rossz? A világosságban nyilvánvalóvá válnak az élet dolgai. A világosság, ami elindítja a növényekben a növekedést. A sötétségbe csak tapogatózni tudunk. Neki megyünk valaminek, összetörünk valamit, vagy saját magunkat. Akkor van bennünk az élet és a világosság, hogyha már Jézus Krisztus él bennünk, Szent Lelke által. Azt írta itt János, hogy ez a világosság, amely megvilágosít minden embert. Nagy kegyelem, hogyha ezt átélhetjük Jézus Krisztus közelében. Hogy szól az ige, az örökkévaló ige, és egyszerre meglátjuk saját bűneinket, és feldereng az Isten dicsősége is. A világosság leleplezi a sötétséget, és Jézus világossága nem csak leleplez, hanem szabadulást is ad belőle. A világ világossága szüntelenül fénylik. A baj ott van, kedves testvérek, hogy mi vakok vagyunk, akik nem fogadjuk be, amíg az Isten nem könyörül meg rajtunk. Jézus testé lesz emberré. Egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. Isten lélek, de Jézus Krisztusban mégis belealászkodik egy emberi testbe, egy zsidó férfi testbe, Mária által, hogy mi lássuk, halljuk, és hogy megváltott gyermekeivé legyünk. Itt egy olyan szó szerepel, ami a fizikai, kézzel fogható hústestre vonatkozik, arra a romlott hústestre, ami fáj, ami képes szenvedni, éhes, izzad, fázik, mert magára vette a mi bűneinket, magára vette a mi szennyes ruhánkat. Nincs a fején glória, nem lebeg 10 centivel a föld fölött. A görög kultúrában ez egy botrányos kijelentés volt, hogy micsoda, emberi test, az Isten ebbe, az isteneik magasan felette álltak az embereknek, főleg az emberi testnek, fenköltek voltak és magasabb rendűek, nem ártották bele magukat a kis földi emberek világába. Jézus Krisztus azonban ezt vállalja. Az emberi testet bezárta magát korlátaink közé. Ez számunkra megfoghatatlan és emberi ésszel érthetetlen kegyelem. Az örök Isten isteni természetével magára vette a mi emberi természetünket, mert így tudott segíteni rajtunk, így tudott minket megváltani, eleget tenni bűneink büntetésének. Jézus Krisztus kész volt azonosulni velünk. Úgy írta itt János, hogy a saját világába jött, az övéihez, szinte úgy is lehetne fogalmazni, hogy ő hazajött. Ő nem vendégként jött erre a földre, mert mi nagy kegyesen ide hívtuk volna, ő hívott életre minket, ő a gazdája is ennek a földnek, az ura ennek a világnak. Erről mi el szoktunk feledkezni, és hamisan azt hiszük, hogy ez a föld a miénk, és azt teszünk vele, amit csak akarunk, holott csak kölcsönbe kaptuk, sáfárságra kaptuk, és egyszer el kell, hogy számoljunk vele. Mi vagyunk itt a vendégek. Ő a gazda. És hogyan fogadjuk az ő érkezését? János itt először arról beszél, hogy a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, de az övéi nem fogadták be. Mennyire fájhatott ez az Istennek. A zsidó nép, mint nemzet, akiket annyiszor megszabadított, annyiszor megsegített, elutasítja az atya küldöttét, nem kellett a fiú. Kivetették, Isten káromlásért elítélték, keresztre feszítették, nem hittek benne, de az egész világ nem fogadta be őt. Jól példázta ezt a karácsonyi történet, a betlehemi történet úgy előre vetítve a következendőket, hogy nem volt számukra hely. És ne gondoljuk azt, hogy ma jobb lenne a helyzet. Nem mindenki a hit. Vannak, akik szinte bújnak a világosság elől, mert jobban érzik magukat a sötétségbe, vagy egyenesen kérkednek vele. És vannak, akik nagyon megelégedettek ezzel az élettel, jól érzik magukat a sötétségben. Elutasítják, nincs szükségem megváltásra. De voltak, vannak, akik befogadják, akik hisznek az ő nevében. Az igaz hit bennünket mindig Jézus Krisztushoz köt, az egyszeri, tökéletes áldozathoz. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Az újjászületésről ír itt János, majd néhány fejezettel később az idős Nikodémussal való beszélgetéskor megfogalmazza ezt bővebben, az újjászületésnek mindkét oldalát, az Istenit és az emberit is. Jézus Krisztusban ott van az isteni oldal, elrendezi a feltételeket, mindent, a lélek fúj, ahova akar, nem tudjuk honnan jön és hova megy, nem tudjuk megfogni, irányítani, csak kegyelem, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. Kizárva minden emberi erőlködés, cselekedeteink, indulataink, a születés felülről való. Jézus önmagát adja, és akik befogadják őt, azoknak gyökeresen megváltoztatja az életét. Jézus Krisztus által leszünk fiakká, nem a magunk nagy akarásából. Galata levél így írja ezt a 4. fejezetben. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki által kiálthatjuk Abbá, Atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Mert Jézus Krisztus a megváltónk is, aki nem csak, hogy bocsánatot szerzett a bűneinkre, hanem visszafogad minket a mennyei örökségbe, hatalmat ad arra, hogy Isten fiaivá legyünk. Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Isten kegyelme, hogy mi befogadhatjuk az igét, Az ige azután munkálja a szívünket, benne az életet, a világosságot, befogadhatjuk őt, magát is. Ez az emberi oldal. A görög szava azt jelenti, hogy elkapni, megragadni, befogadni, el nem engedni. Nem egy passzív szó, hanem nagyon is aktív cselekedet. Mint a labda sportokban, hogyha dobják a labdát, akkor az a feladat, hogy el kell kapni. Oda kell ugrani, mindent meg kell tenni azért, hogy az a labda az enyém legyen, személyesen az enyém. Nem elég hinni az Isten létében, hanem be is kell fogadni Jézus Krisztust a szívünkbe. Az Isten fiak drága véren megváltott gyermekek, ez kiváltság, ez ajándék, és ez a legnagyobb karácsonyi ajándék. Hatalom az Isten fiának lenni. Hogy ezután úgy járulhatok oda az Istenhez, mint édes atyámhoz. Megszólíthatom, hallhatom a hangját, gondoskodik rólam. Ha szükségem van, akkor fenyít is, mint egy atya a gyermekeit, akiket szeret. De mindig tudhatom, hogy nem taszít el magától. Felkészít a mennyei örökség átvételére, a kibeszélhetetlen dicsőségre. Azzá lehet Jézus Krisztusban az életem, akivé az Isten megteremtett. Sőt, nem ér véget az életem a halállal, hiszen a mennyei örökséget szerezte meg Jézus Krisztus. Hova tartozunk? Mert lényeg, hogy mit kezdünk a karácsonyi örömhírrel. Azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ha fiak vagyunk, akkor az a drága kegyelem, hogy élhetünk is a világosságban, szentségben, tisztaságban, azaz az Isten jelenlétében már itt a földön. Hiszen a gyermekek attól gyermekek, hogy van apjuk. Meglátszik ez rajtunk. Akkor milyenk az örökség, akkor szabadok vagyunk a bűneinktől, félelmeinktől, ránk nehezedő terheinket sem kell egyedül cipeljük, akkor van reménységünk a folytatást illetően. A hazatérő, tékozló fiút az atya felöltözteti tiszta ruhába, gyűrűt húz az ujjára, és kezdődik a lakoma, mert a hízott borjút is levágják a tiszteletére. Megváltozik a megváltottak helyzete, státusza, Istenhez tartozunk, kapcsolatunk lesz vele, örökkévalóan mégpedig, és ez az egész életünkre kihat. Kihat a múltunkra is, nem kísérthet, bocsánatot nyertünk a bűneinkre, nem dörgölheti senki az orrunk alá, hogy mit tettünk, vagy milyenek voltunk. Kihat a jelenünkre, hiszen vele élünk, vele élhetünk meg mindent, a nehezeket is, az örömöket is. Kihat ez a természetünkre, mert Jézus Krisztus természetének leszünk akkor a részesei, és kihat az indulatainkra is, mindenre, jövőnkre is. És az is olyan kegyelem, hogy ezen semmi nem változtat, még az életünk körülményei sem, azok változhatnak, meg változnak is. De az a fontos kérdés, hogy Isten gyermekeivé lehettünk-e, bennünk megszületette Krisztus. Ha igen, erre a válasz, akkor legyünk érte hálásak, dicsérjük őt, és legyünk ennek aktív részesei is. Egyik régi énekünk versszaka így mondja ezt, hogy látszék akkor rajtunk Krisztusnak szépsége. Isten áldjon meg bennünket egyen-egyenként ezzel a szépséggel, ezen a karácsonyi ünnepen. Feleljünk most Istenünk szavára, és énekeljük a 329. dicséretünk harmadik versét.
Amen.
Imádságban is feleljünk Istenünk szavára. Drága mennyei édesatyánk, dicsérünk és magasztalunk ezért a nagy-nagy szeretetért, hogy van karácsony, hogy ünnepelhetünk, mert ránk tekintettél, mert minket úgy szeretsz, hogy egyszülött fiadat adtad oda értünk, hogy nekünk életünk és világosságunk legyen, hogy visszataláljunk hozzád. Dicsérünk és magasztalunk kijelentéseidért, az evangéliumért, hogy mi erről tudhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy az újjászületés egészen tőled van, felülről való, ezért nem ronthatjuk el, ha azt nekünk elkészítetted, és köszönjük, hogy te munkálod a megtérést is, hogy ki tudjuk nyitni a szívünket előtted, hogy be tudjunk téged fogadni. Urunk Istenünk, cselekedd meg bennünk ezt a csodát, és dicsérünk, magasztalunk, hogyha már elmondhatjuk hittel, hogy az életünkben élsz, és köszönjük minden munkádat, amit bennünk már elvégeztél. Köszönjük azt, drága Urunk, hogy te vagy az Úr, az Ura ennek a földnek, és minden történésnek. Köszönjük, hogy minden általad lett, és mi is általad élünk. Urunk Istenünk, eléd visszük most ezen a karácsonyon a szenvedőket, a betegeket. Köszönjük, hogy az ő kiáltásukat is meghallgatod, ott vagy mellettük. Urunk, hadd tapasztalják meg a te gyógyító erődet is. Kérünk, Urunk, azokért, akik gyógyítanak, ne fogjon el az erejük, reménységük. Te mutass nekik ebben új utakat, könyörülj rajtuk. Urunk, Istenünk, kérünk az öreg otthonban levőkért, az egyedül valókért. Te állj mellettük. Társként, barátként, megváltóként. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy aki hozzád tartozik, az többet nincs egyedül. És köszönjük azt, drága Urunk, hogy igazi reménységünk lehet, hogy bármi megváltozhat körülöttünk, de a te ajándékaid örök ajándékok. És köszönjük, Urunk, az Isten fiaknak a hatalmát, hogy kiálthatunk, megszólíthatunk, hogy átélhetjük azt a csodát, hogy te szólsz, amikor kézbe vesszük a te szent igédet. Urunk Istenünk, most itt csendben is te indítsd bennünk az imádságot feléd. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most még egy kórus szolgálatot hallgassanak meg a testvérek.
Nyarszol ágyban ki az út, kit imádnak pásztorok, ő az Úr csodák csodája, ő az Úr a mennyi.
Végül a 326. dicséretünk első, két és ötödik versét énekeljük. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.